Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliuma 21. fejezetében, az első verstől a 9. versig a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád. Szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsanna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban lassan a bőti időszak végéhez érkezünk, és talán mindannyian egy kicsit reménységgel vártuk ezt a világvasárnapot, hiszen a bőti időszakban a húsvéti ünnepet megelőzően mégis úgy gondolom, hogy ez a virágvasárnap az, ami egy kicsit ünneplőbe öltözteti a mi szívünket, a mi lelkünket. Mert hiszen látjuk ezt az ünnepi bevonulást. Egy kicsit részeseivé válhatunk annak az ünnepségnek, ami ott folyt az Úr Jézus körül. Emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor teológus voltam, mi is az évfolyamunkkal előadtuk Jézus szenvedésének történetét, a passiót, gyülekezetről gyülekezetre jártunk, és mi is így kezdtük, hogy az egyik teológus társunk, aki Jézus volt, bevonult, és mi pedig lengettük a ruháinkat, lengettük az ágakat, és nagyon boldogan énekeltük a Hozsannát, és átmelegítette a szívünket, hogy igen, várjuk az Úr megérkezését, várjuk az ő jövetelét. Azt olvassuk, hogy Jézus közeledik Jeruzsálem felé, és ahogy közeledik, akkor elküldi két tanítványát. Azt mondja nekik, menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el és vezessétek hozzám. Tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van ennek a néhány mondatnak. Fontos üzenet, hogy nem tudjuk, ki az a két tanítvány. Lehetnek találgatások, hogy Péter, vagy talán Márk, de a Szentírásból nem tudjuk meg, hogy ki volt az a két tanítvány, akit az Úr Jézus küldött. És hogy miért nem tudjuk meg? Mert nem lényeges. Mert nem lényeges a nevük. Nem az a lényeg, hogy ők kik voltak, a lényeg az, hogy mit tettek. A lényeg az az, hogy küldetésben jártak. És nem ők voltak a fontosak, a küldöttek, hanem a küldetésük. És ez ma sincs másként, kedves testvérek. Ha küldetésben járunk, akkor bármennyire is szeretnénk mi nagyon fontosak lenni, és bármennyire szeretnénk a saját személyünket előtérbe helyezni, ez nem fontos. Az Isten országa építésében nem fontos. A fontos a küldetés. A fontos az, amit Isten ránk bíz. A kérdés az, hogy észrevesszük-e, hogy személyesen engem, személyesen téged, kedves testvérem, mire indít az Úr? Mivel bízott meg? Miért küld? Hová küld? Aztán nagyon lényeges az is, hogy ezek a tanítványok nem kezdenek el okoskodni. Nem kérdeznek vissza. Nem mondják azt, hogy hát de mi van akkor, ha nem lesz ott szamár? És hogyha valami más állat lesz, az is jó lesz. Vagy ha nem találunk semmit, akkor visszajöhetünk? Egyáltalán nem kérdeznek vissza, hanem megteszik azt, amit az Úr mond. És milyen érdekes, hogy mindent úgy találnak, ahogyan Jézus meghagyta nekik. Ezek a tanítványok nem okoskodnak. Nem akarják jobban tudni a dolgokat, mint Jézus. Hanem mennek engedelmesen, és megteszik mindazt, amit Jézus parancsol nekik. Így mennek a tanítványok, engedelmes szívvel, és úgy találnak mindent. A kérdés az, hogy mi milyen tanítványok vagyunk, tanítványok vagyunk-e? És hogyha a tanítványok táborába tartozunk, akkor megtesszük-e azt, amit Jézus kér, vagy inkább okoskodunk? Egy kicsit visszakérdezünk, a mi érteket feszegetjük, hogy van-e ennek értelme, vagy pedig elfogadjuk azt, amit az Úr ránk bíz, és elindulunk abban a küldetésben, ami személyesen a mi feladatunk. Aztán nagyon érdekes, hogy nem egy paripán vágtat be az Úr Jézus, hanem egy szamáron. Sokakban talán felmerülhet a kérdés, hogy de hát miért? Azért, mert tudnunk kell azt, hogy itt egy prófétai tettről van szó. Ugyanis az Úr Jézustól egészen mást vártak, mint amiért ő eljött. Az emberek többsége azt gondolta, hogy Jézus lesz az a szabadító, aki megszabadítja őket a római uralom alól. Hogy egy politikai változást hoz, hogy ő a politikai messiás. És hogyha ez így lett volna, akkor valóban illett volna az Úr Jézushoz a paripa, meg a trombita szó, meg a hadsereg. De mivel a szavára nem figyeltek, és a szavából nem értették meg azt, hogy neki mi a szándéka, itt most csinál valamit, tesz valamit. Korábban az Ószövetségben is a próféták, ha nem volt elég világos az emberek számára a mondat, amit mondtak, akkor tettek valamit jelképesen. Jeremiás, Ezékiel, tettek valami rendkívülit. Hát most az Úr Jézus is valami rendkívülit tesz. Valami olyat, ami szokatlan. Felül egy szamárnak a hátára. Mert a szamáron sok mindent lehetett, legfőképpen utazni, de egy valamit biztos nem, csatázni és csatát nyerni. Megteszi azt, ami a küldetése. Miért? Mert az profécia erről szól. Mert Zakariás mit mond? Azt, ami itt beteljesedik. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve. Igavonó állat csikóján. Az Úr Jézus igeszerűen viselkedik. Azt teszi, ami az Isten igéjében megvan írva. Így közeledik Jeruzsálemhez, és így közeledik hozzánk. Mert azt tudnunk kell, hogy az igazi Jézus soha nem jön hozzánk ige nélkül. Mindig igével jön. És azt is tudnunk kell, hogy Jézus bebocsátása soha nincs ige nélkül. Az nem egy élmény, nem egy érzés. Az mindig az Isten igéjével párosul. És kedves testvérek, az egész virágvasárnapi eseménynek ez az értelme. Csak akkor van értelme, ha így tudjuk nézni. Jézus bevonul Jeruzsálembe, de az értelme az, hogy bevonul-e az én életembe. Mert a virágvasárnapnak, ami személyes életünkre nézve, az égvilágon semmi jelentősége nincs, hogyha a személyes életünkbe nem engedjük be az Urat. Hogyha a személyes életünkbe nem tud bevonulni, akkor az a bevonulás ránk nézve, a személyes életünkre nézve semmit nem jelent. Hiába valóság. Amikor Jézus megy, nagyon sokan félreértették. Mást vártak, és mást kaptak. A tanítványok is félreértették, mert ők sem ismerték meg igazán Jézust. Pedig 3 évig voltak vele, 3 évig tapasztalták a csodákat, a nagy dolgokat, és mégsem ismerték igazán, mégis félreértették. És ez az ünneplő tömeg, amelyik most hozsannázik, várja, leborulnak előtte, és félreértik. De nagyon érdekes az is, hogy miért kiáltanak hozsannát. Hozsanna Dávid fiának. Olyan, mintha egy pillanatra mégis megértették volna azt, hogy ki jön itt. mert azért ők emberi királyt vártak, politikai messiást vártak, és ha belegondolunk, egy politikai messiásnak, egy emberi királynak kijár ilyen tisztelet, hogy azt mondják, hogy Hozsanna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. Olyan, mintha egy pillanatra világosság támadt volna, mintha egy pillanatra megértették volna, hogy valóban a mennyei király jött közéjük. És a mennyei királynak hódolnak, előtte borulnak le. Most Hozsannát kiáltanak, aztán eltelik néhány nap, és ugyanezek az emberek kiáltják a feszítsd meget. És ez megdöbbentő. Amikor néhány évvel ezelőtt ebben a passióban részt vettünk, nyilván mivel egy évfolyam voltunk, nem voltunk olyan sokan, hát mindenkire több szerep jutott. A passió elején hozsannáztunk, a passió végén ugyanazok az emberek kiáltottuk a feszítsd meget. Félelmetes volt átélni azt, amit ott átélhettek Jeruzsálemben. Hogy ugyanaz a tömeg, amelyik most még éjjelzi Jézust, néhány nappal később a halálát kívánja. Miért? Mert nem teljesítette a váradalmakat. Mert nem azt tette, amit az emberek elgondoltak felőle. Félelmetes, de azt tudnunk kell, hogy ilyen az ember. És ma is ilyenek vagyunk, és nincs változás. Mert akinek az Isten, az ő szent lelke által nem mutatja meg, hogy kicsoda az Úr Jézus, az nem képes megérteni, hogy kicsoda Jézus. Az csak félreérteni tudja. És hadd mondjam el a testvéreknek, hogy az elmúlt napokban volt egy nagyon megdöbbentő találkozásom, egy megdöbbentő beszélgetésem valakivel. Ez a valaki az egész életét úgy élte le, hogy soha nem szerették, állandóan bizonyítania kellett, hogy ő valaki. És ahogy így bizonygatta másoknak és önmagának, hogy azért viszi valamire, tényleg vitte valamire, mert az évek folyamán egy nagyon jól menő, gazdag vállalkozó lett, csak éppen az emberi kapcsolatai nem lettek normálisak, és nem működtek normálisan. Mindenféle világnézetbe belekóstolt, kipróbálta, hogy megtalálja az igazságot, aztán valahogy ez sem sikerült. És amikor beszélgettem vele, akkor azt mondta, hogy ha van Isten, akkor miért nem terelget? Ha van Isten, akkor miért nem mutatja meg magát? És természetesen, mivel a saját küzdelmeit látta, nem látta a saját bűneit, a Jézusra való utaltságát sem látta, és végképp nem hitte el, hogy Jézus érte is meghalt, feltámadt és él. És hogy miért mondom el mindezt? Azért, mert a legtöbb ember így él körülöttünk, kimondva vagy kimondatlanul. Azok az emberek is, akiket szeretünk, talán az unokáink, talán a gyerekeink, talán a munkatársaink, vagy a szüleink. Kimondva, vagy kimondatlanul, de a legtöbb ember nem érti, vagy félreérti az Úr Jézust. Miért? Azért, mert akinek az ő szent lelke által nem jelentette ki, akinek az életében nem vonult be, az nem tehet mást, az csak félreérteni tudja. De megérteni? Nem. És én ezen a mai virágvasárnapon erre a csodára szeretném irányítani a mi tekintetünket, hogy ne vegyük természetesnek azt, hogy Jézus van, hogy Jézus él, és hogy kiálthatunk hozzá. És ne vegyük természetesnek azt, hogyha bevonult az életünkbe, mert ez nem természetes dolog, hanem csoda. Mert a legtöbb ember körülöttünk úgy él, hogy semmit nem jelent számára, és éppen ezért az életük a kárhozat felé tart. Én nagyon sokszor elcsodálkozom azon, és megdöbbenek azon, hogy milyen nagy kegyelme és szeretete az Úrnak az én személyes életemre nézve is az, hogy megszólított. Hogy nem hagyott meg abban, amiben voltam. És gyakran felteszem a kérdést, hogy miért van az, hogy én hiszek, és a mellettem lévő nem. Miért van az, hogy Jézus számomra mindent jelent, az életet jelenti, és a mellettem lévő számára pedig semmit nem jelent. És bizony összeszorul a szívem, ha belegondolok abba, hogy az Isten különleges kegyelme és különleges szeretete, amikor valaki megérti az ő igazságát. Mert sajnos ebben a világban a legtöbb ember nem érti. a legtöbb ember félreérti. De hogyha mi megértettük, hogyha mi életünkbe bevonult, akkor az nem jár következmények nélkül. Akkor annak valahol tükröződnie kell. Hogyha a csoda ott van az életünkben, ha részesei vagyunk ennek a csodának, hát akkor nyilván ezt a csodát valahogy vissza is kell tükrözni. Az Úr Jézusnak kimondhatatlan szeretete, hogy szól hozzánk, hogy ma is szól. Hogy ünneplőbe öltözteti a szívünket, hogy mire odaérünk, nagy csütörtök, nagy péntek és a húsvét ünnepére, addig valóban a szívünkben, a lelkünkben ott legyen az az üzenet, amelyet értünk tett, és amelyet értünk készített el. Igen ám, de azt is látnunk kell, hogy Jézust beengedni az életünkbe, hagyni, hogy ő bevonuljon, ez egy kockázatos dolog. Ez nem egyszerű dolog. Mert abban a pillanatban, ahogy belép, onnantól kezdve már nem én számítok. Nem az én döntésem, nem az én akaratom, nem az én elgondolásom, nem az én tervem, hanem az, hogy neki mi a terve velem. És lehet, hogy egészen más a terve, mint amit én elgondoltam. Ezért kockázatos. Merjük-e ezt a kockázatot vállalni? Hogy esetleg egészen más irányba kell mennünk? Sokan nem merik vállalni. És sokan mondják azt, hogy köszönöm. Ide már ne. Ebbe a privát szférába már ne jöjjön be. Elhiszem, hogy van, meg elhiszem, hogy jót akar, de ne ő határozza meg azt, hogy mi a jó nekem, hogy én merre menjek és mit tegyek. Nagyon sokan élnek így. És aki úgy dönt, hogy Jézust nem engedem be, ahhoz nem is fog bemenni. Mert ez személyes döntés. Soha nem töri rá senkire az ajtót. Az Úr Jézus csak akkor megy, ha hívják. Azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki megnyitja az ajtót és beenged engem, akkor bemegyek ahhoz. De nem töri ránk, és nem vonul be erőszakosan. Szamár háton jön, szelíden, alázatosan, halkan szól, de szól, és ma még szól nekünk is. És a kérdés az, hogy beengedjük-e, nem csak az előszobánkba, hanem úgy az egész életünkben. Mert nem elég egy kis teret adni az Úrnak. Nem elég egy pici részt adni. Az nem igazi. Az igazi az, amikor teljesen megnyitjuk az életünket, teljesen kinyitjuk előtte a szívünket, és vállaljuk azt a kockázatot, hogy nem a saját elgondolásunk, nem a saját tervünk valósul meg az életünkben, hanem az, amit az Úr döntött. Merjük-e meghozni ezt a kockázatos, de mégis úgy gondolom, nagyon fontos döntést, hogy a menny és a föld királya bebocsátást vár az életünkbe, a szívünkbe. Arra vár, hogy bevonuljon a mindennapjainkba, mert nem elég az, hogy talán egyszer befogadtuk, és egyszer beengedtük, és azt mondtuk, hogy fú, igen, én már az Úré vagyok, megtértem, és aztán megy minden tovább úgy, mint azelőtt. Az igazi bevonulás azt jelenti, hogy egyszer beengedtem, és onnantól kezdve minden az övé. Onnantól kezdve a mindennapjaim, a harcaim. És fontos tudnunk azt, hogy amikor beengedjük az Úr Jézust az életünkbe, az onnantól kezdve nem nyugdíjas élet. Sokan gondolják azt, hogy Jézussal járni az olyan egyszerű. Hát nem. Aki beengedi a szívébe, az életébe az Urat, az tudja, hogy onnantól kezdődik a harc. Onnan indul a csata. Mert a 10. versben azt olvassuk, hogy amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? Amikor valaki beengedi az Úr Jézust a szívébe, akkor körülötte felbojdul mindenki, mert nem értik. Ki ez? Mi ez? Mi történt vele? És onnantól jön a harc. Mert hogyha Jézus küldetésében járunk, akkor azt jelenti, hogy ebben a sötétséggel teli világban az Urat, a világosságot kell képviselnünk. Viszont azt is tudnunk kell, hogy ez a világ pillanatnyilag még a sötétség fejedelmének az uralma alatt van, és nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság hatalmai ellen. Tehát ez egy nagyon kockázatos dolog. Ha beengedem Jézust az életembe, onnantól kezdve elindulok a harcba. Mert ez harc. És sok hívő embert látok magam körül, megőszülve, mély barázdákkal, akiknek látom az életét, látom a harcait, látom a tusakodásait, hogy milyen sok nyomorúságon kellett keresztül menniük, de nem egyedül mentek, hanem Jézussal. És azok, akik hűségesen megmaradtak, azoknak nagyon áldott életük volt. És voltak olyanok is, akik elbuktak. Voltak olyanok is, akik nem merték felvállalni a harc kockázatát, és azt mondták, hogy ezt nem. És nagyon nyomorúságos lett az életük. Fontos látnunk. Jézus jönni akar, be akar lépni az életünkbe. Veszem-e a bátorságot, hogy beengedem? Vállalom-e a kockázatot, hogy beengedem? És hogyha vállaljuk a kockázatot, és beengedjük, onnantól küldetésben járunk. Abban a küldetésben, amire ő küld. És az is egy nagyon komoly harc, hogy az ember megvívja, hogy a küldetésben nem én számítok. Nem az én személyem. Bármennyire is szeretném ezt mutatni, nem én számítok a küldetésben. Hanem a küldő és a küldetés. És az a küldetés, amellyel az Úr Jézus bíz meg bennünket, nagyon-nagyon fontos küldetés. Mert az emberek élete, örök élete függ tőle. Adja az Úr, hogy mindannyian meglássuk a személyes küldetésünket. Hogy vegyük komolyan, hogy akinek az életébe bevonult, belépett, annak küldetése van, akár tetszik, akár nem. És adja az Úr, hogy merjük vállalni ennek a kockázatát. Hogy igen, Uram, nem az én akaratom, nem az én elgondolásom, hanem a tiéd. És olyan jó lenne, hogyha nem vitatkozó tanítványok lennénk, nem visszakérdező, okoskodó tanítványok, hanem olyan tanítványok, akik azt mondják, hogy igen, Uram, akkor oda megyek, ahova küldesz. Azt mondom, amit mondasz. Azt teszem, amire indítasz. Ez nagyon sok bátorság kell, és ez nagyon szoros élő kapcsolat kell az Úr Jézussal. Én arra bátorítok mindenkit, hogy így készüljünk erre a nagy hétre. Hogy valóban ünneplőbe öltözön a szívünk, hogy a menny és a föld királya szeretne bevonulni az életünkbe, szeretné megújítani, megváltoztatni az életünket. És én arra biztatok most mindenkit, hogy amikor most együtt maradunk egy kicsit, akkor tudjunk egymással beszélgetni, és így megosztani az élményeinket. És hogyha bárkinek van olyan gondolata, olyan megtapasztalása, akár az hogyan engedte be az Úr Jézust az életébe, hogyan változott meg az élete, vagy hogy milyen küldetésben jár, ha bárki ezt szeretné velünk megosztani, azt arra bátorítom, hogy igen, merjük ezt megtenni, mert egymás hite által épülünk. És hogyha nem mondjuk el egymásnak, akár a kudarcainkat, de az örömeinket, a megtapasztalásainkat, akkor nem tudunk gazdagodni egymás hite által. Adja az Úr, hogy lássuk meg ezen a mai vasárnapon is a saját személyes küldetésünket. Talán ott feszít bennünk valami, amit szívesen megosztanánk, de valami másik hang meg azt mondja, hogy nem olyan fontos, nem kell ezt. Merjük az Úr elé tenni ezt is, és komolyan venni azt, hogy amire ő indít, abban engedelmesek legyünk, és valóban tudjuk megtenni. Így áldja meg az Úr a mi együttlétünket, ne szaladjunk haza, hanem tudjunk együtt lenni még az ő igéje körül, és együtt lenni egymással. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó, hogy te látod a mi személyes életünket, a mi harcainkat, és te látod azt is, hogy talán itt toporgunk, mert nem merjük meghozni a döntést. Talán sokszor jöttél volna szelíden, halk szóval, de talán sokszor ott volt bennünk az elutasítás, hogy annyi nyomorúságon mentünk keresztül, annyi fájdalmat hordoz a mi életünk, nem merünk kockáztatni. Nem merjük vállalni a kockázatát annak, hogy talán akkor ezzel megint jön valami fájdalom, megint jön valami nyomorúság. Kérlek, Úr Jézus, hogy könyörülj meg rajtunk egyen-egyenként. Te látod, hogy a te bevonulásodnak csak akkor van értelme, hogyha be tudsz vonulni a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Te látod, hogy mennyi minden van, ami próbálja ezt megakadályozni, ami próbálja elhitetni velünk, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. De kérünk, könyörülj meg rajtunk, és engedd, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk megnyíljon előtted, hogy valóban komolyan vegyük, hogy örök életre szóló döntés, és örök kárhozatra szóló döntés az, amit meghozunk. Így segíts, hogy az élet mellett döntsünk, az örök élet mellett, melletted. És add, Uram, hogyha téged behívtunk az életünkbe, akkor észrevegyük a küldetésünket is. Így légy velünk, áld meg ennek a napnak a hátralévő részét is. Szent lelkeddel formáld a mi gondolatainkat, a mi szívünket. Amen.